A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek így fennállva a 485. dicséret első három versét. Az első vers így kezdődik, Jézus Krisztus szép fényes hajnal. Foglaljunk helyet, és így énekeljük a 214. dicséretből az első hat verset. A 214. ének első hat versét énekeljük. Sok nyavajánkban atyánkhoz kiáltunk.
Thank you.
Imádkozzunk! Áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy rólad énekelhettünk, mint szép fényes hajnalról, ki feltámadsz új világgal, és megáldasz és betöltesz minden jókkal. Köszönjük, ha így állhattunk meg, és így állhatunk meg ezen a reggelen is te előtted, ezen a neked szentelt napon, amelyen megpihenhetünk a mi fáradtságunktól, amelyben veled lehetünk közösségben, ahol áldást vehetünk, és megpihenhetünk testileg, lelkileg egyaránt. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te vagy a világ világossága, és ahova te belépsz, ott új világ támad, nem csak új világosság, hanem új világ is, újjá lesz minden, a régiek eltűnnek, vagy egyre inkább eltűnnek, az, ami kár és szemét volt, az valóban megy a szemétbe, és ami értéktelen volt, az felértékelődik. Köszönjük neked, Urunk, hálaadással, hogy ma is ezt akarod a mi életünkben. Köszönjük, ha már megtetted, ha már sokszor megtetted. Kérünk, hogy most is könyörülj rajtunk, mert mi csak így tudunk eléd jönni, úgy, amint vagyunk, sok bűn alatt, de mégis hallva a te hívó hangodat. Ha nem könyörülsz rajtunk, Urunk, elveszünk, meg nem maradunk a te színed előtt. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusért, az ő váltságáért, Golgotai kereszt haláláért, mégis úgy tekintesz a tieidre, akiket az ő vére megmosott, mintha soha semmi bűnt nem követtünk volna el. Mi azonban tudjuk, hogy nem így van, Urunk, ezért tied a dicsőség, milyen pedig a mi orcánk pirulása. Kérünk, hogy igéddel áldj meg most bennünket, az ige szólóját, hallgatóit. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hiszen ha nem te szólsz, a szó fülig, ha érhet, de szívig nem mehet. De ha te szólsz, akkor szól hangodból a jóság, az evangélium erő és hatalom, kész és képes arra, hogy az életünket újjátegye, megváltoztassa, bűneinket eltörölje, szolgálatba küldjön és új kegyelmi fény ragyogjon felettünk. Cselekedd ezt szent lelkeddel, végtelen érdemeddel. Amen. Testvérek, Isten igéjét a Józsué könyve 16. fejezetének az első 4 verséből olvasom. Tehát Józsué könyve 16. fejezetének első 4 verséből hallgassuk az alapigét. A József fiainak sorsáltal való része pedig Juta a jerikói Jordántól fogva, Jerikó vizei felé napkeletnek a pusztára, amely felmegy Jerikótól a Bétel hegyének. És tova megy Bételből Luzba, és átmegy az Arkiták határára Atarótra. Majd lemegy a tenger felé, a Jafleteus határának, az alsó Bethoronnak határáig és Gézerig, a szélei pedig a tengernél vannak. Elvették azért az ő örökségüket Józsefnek fiai, Manassé és Efraim. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, a napokban a Biblia olvasó vezérfonal szerint Józsué könyvét olvasva szembesülünk azzal, hogy az ország felosztásra kerül, a törzsek megkapják az ő örökségüket, és ebben a most felolvasott igében és a környező ige részekben is nagyon sokszor vagy többször találkozunk azzal a mondattal, hogy elvették, tudnilik a törzsek, sors szerint való örökségüket. Ezzel kezdődik ez a 16. fejezet is, hogy József fiai, Manassé és Efraim elvették sors szerint való örökségüket, aztán pedig verseken keresztül olvasunk arról, hogy ennek az örökségnek hol vannak a határai, vagy inkább így mondom, hogy mik a határai ennek az örökségnek. A mai Isten tiszteleten erről a két dologról legyen szó, mit jelent az, hogy elvették sors szerinti örökségüket, és majd szeretném, hogyha megnéznénk néhány ilyen határt, hogy mire emlékeztette őket, Efraimot, Manassét, József fiait, ez a határ, ezek a határok, ahol Isten kijelölte az ő életterüket. Először is tudjuk azt, hogy milyen nehéz valamit igazságosan elosztani. Ha vannak gyermekeink vagy unokáink, akkor lehet, hogy sokat morfondírozunk azon, hogy valamit, ami nem teljesen egyforma. Azt vajon hogy is lehetne közöttük igazságosan elosztani, mert tudjuk, hogy a mi emberi szívünk, hát az minden gonoszra hajlandó. És tudjuk, hogy mi úgy vagyunk beállítva a bűn következtében, hogy nem azt nézzük, hogy mit kaptam én, hanem először oldalra tekintünk, és azt nézzük, hogy mit kapott a másik. Így van ez a munkahelyeken, amikor fizetés van, gondolom én, nem azt nézzük, hogy az én borítékomban mennyi van, hanem a másik borítékában mennyi van, aztán az miért kapott többet, én miért kaptam véleményem szerint kevesebbet. Na de hát vannak törvények, előírások, amely miatt bizony elég nehéz igazságot tenni. Hát ebben a mai igében is így van, testvérek, mivel nem teljesen egyforma területről van szó, hiszen Kánaán földjén voltak jobb aranykoronás földek, és voltak olyan földek, amelyek majdnem olyan futóhomokkal értek egyet, voltak erdők, voltak lápos vagy vizesebb területek, és voltak száraz földek. Nagyon nehéz valamit elosztani, ezért Isten úgy rendelkezett, hogy sors által, sorsvetés által osszák fel a törzsek között Kánaán földjét. Ne olyan sorsolásra gondoljunk azonban, mint amikor mi most meghalljuk ezt a szót, hogy sorsolás. Ha meghallunk valamilyen ilyen szót, akkor rögtön a szerencsejátékra gondolunk, meg a véletlenre, vagy nagyon sok sorsolásnál ugye emlegetik is Fortuna Istenasszonyt, hogy az ő kezében vannak a dolgok. Ez a sorsolás olyan volt, hogy itt Isten kezében voltak a dolgok, nem a véletlen játéka volt az, hogy kinek mi jut, hiszen Isten parancsolta meg először is, ezt egy korábbi fejezetben olvassuk, hogy sors által osszák el Kánaánt a törzsek között, másrészt pedig az ilyen sorsvetés előtt Józsué nagyon komolyan imádkozott. Nagyon komolyan imádkozott, hogy az Úr akarata legyen meg, az az akarat teljesüljön, és mindenkinek az a föld jusson, amit Isten szán neki, és ebben a törzsek valóban azt lássák, hogy ezt a területet Isten adta, és Isten szánta nekünk. Ez tehát az ő sors szerint való része, olvassuk itt, és a törzsek neveinél is. Kedves testvérek, azt jelenti nekünk ez a számunkra, hogy Isten rendelkezik a sorsvetés felől. Elsősorban lássuk azt meg, hogy Józsué, mint lelki vezető, számára ez egy nagy megnyúvás lehetett, hiszen senki nem vádolhatta részrehajlással. Senki nem vádolhatta azzal Józsuét, mint lelki vezetőt, és ez nem ment a lelki vezetés rovására, hogy valamit igazságtalanul cselekedett, valamit részrehajlóan osztott ki, jobban kedvezett az egyik törzsnek, mint a másiknak, mert az valamiért közelebb állt a szívéhez, mert ott voltak ismerősei, na azért kapta. Isten nagyon bölcsen rendelkezett így, hogy Józsué személye, mint lelki vezetőnek a személye, teljesen semleges legyen, ha lehet így mondani, ne lehessen őt semmi emberivel és semmi bűnös dologgal vádolni. Amikor kiosztották ezeket a földeket a törzsek között, testvérek, azt jelentette ez, hogy ami nekik jutott, azt el kellett fogadni, meg kellett őrizni, védeni és szeretni kellett. Ami nekik jutott, azt el kellett fogadni, nem mondhatták azt, hogy nem lehetne még egy sorsolást csinálni, hanem ami nekik jutott, azt el kellett fogadni, meg kellett köszönni, azt védeni és őrizni kellett, majd a következő fejezetben, éppen a mai igében, a 17. fejezetben van az, amikor a József fiai még kérnek földet, és akkor Józsué azt mondja, hogy menjetek és írtsátok ki az erdőt. Aztán az erdőt kiírtjátok, majd lesz nektek szántó terület, akkor tudtok ott vetni. Tehát azt a földet művelni kellett, őrizni kellett, védeni kellett, harcolni kellett, mert Isten sok-sok ajándéka úgy a miénk, hogy a harc alól azért nem mentesít bennünket, az idegen népeket ki kellett űzni ilyenkor, nem vegyülhettek össze Izrael népével, és még sok egyéb miatt, és ezt a földet tehát, amelyet ajándékba kaptak, amelyet nem tettek semmit, úgy kellett elfogadniuk, megköszönniük és őrizniük, hogy innentől kezdve viszont a munka alól és a harc alól nem vagyunk felmentve. Nem tettünk érte semmit, nem azért kaptuk, mert valamit tettünk, de miután megkaptuk, azután tennünk kell, és ölbetett kézzel nem ülhetünk. Éppen ezért, testvérek, akkor lehetett ezért hálás lenni, megköszönni, őrizni, védeni, ha komolyan vették, hogy ezt ajándékba kapták. Ezért nem megdolgoztak, ezt nem megvették kárpótlási jegyen, hanem ezért semmit nem téve kegyelemből kapták a Teremtő Istentől, aki bír az egész földdel és minden benne élőkkel, ezt a földet, ami megvetjük a lábunkat. És kedves testvérek, ha jöttek a nehézségek ezen a földön, amit ajándékba kaptak, ha jöttek a problémák, akkor milyen jó volt arra gondolni, hogy ezt nem én választottam. Ezt kaptam. Ez jutott nekem. Ugye ebben a szóban ez is benne van, sors által jutott részük. Nem lehet háborgás, nem lehet elégedetlenkedés, nem lehet irigység, hogy a másiknak milyen könnyebb, mert annak nem kell erdőt írtani, az már készen kapta a szántóföldet. Szóval ebben az egy mondatban, testvérek, Isten terve, szándéka, akarata, kegyelme mind összpontosul, hogy ez József fiainak örökségül jutott része. És kedves testvérek, nézzük meg azt tehát, hogy mit jelent ez a mi számunkra. Mert nyilván itt nem arról van szó, hogy akkor majd Kánaánt mi is felosztjuk, és majd mi is örököljük, de van ennek az igének egy néhány olyan üzenete a számunkra, amely mindannyiunkra vonatkozik, amely ma is aktuális, amelybe mondhatjuk ma is, hogy e régi hír örökre új. Mert testvérek, nekünk is van egy sors szerint való osztályrészünk. Mi is mindannyian elmondhatjuk, hogy nekünk is van, a mi kis földi piciny életünknek, nekünk is van egy sors szerint való osztályrészünk. Mi ez a sors szerint való osztályrész? Először is az életünk. Ez is ilyen sors szerint való osztályrész. Az életünk, amelyet szintén kaptunk, amelyért nem tettünk semmit, amelyet nem akartunk, amelyet nem választottunk. Nem mi mondtuk a szüleinknek annak idején, hogy szeretnénk megszületni, szeretnénk élni, szeretnénk-e világra jönni. Hanem az az Isten, akinek a kezében vannak a dolgok, aki úgy jelentette ki magát az embernek, hogy mielőtt az anyamében megformáltalak, már ismertelek. Az az Isten, akiről azt énekeljük, hogy nem éltem még a földszínén, te értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. A hívő ember először is ezt fedezi fel ebben az igében, testvérek, hogy van egy Istentől kapott osztályrészem, amit kaptam ajándékba, az élet. És tudjátok, hogy hányan megvetik az életet? Hányan eldobják maguktól az életet? Hányan azt mondják, hogy nem kell nekem ez az élet? Hányan nincsenek megelégedve? Miért születtek ők? Miért jöttek ők a világra? Mi értelme van annak, hogy itt vagyok ezen a földön? Ó, milyen jó lenne, testvérek, hogyha felragyogna nekünk hívőknek is, hitetleneknek meg még inkább, nekik először, nekünk meg újra, hogy az az élet, amelyet sokszor mi nagyon borúsnak látunk, amelyet sokszor nagyon nehéznek gondolunk, amelyet sokszor nagyon törékenynek vélünk, az az élet az ajándék. Istentől kapott osztályrészünk, sorsvetéssel kapott osztályrészünk, Isten akaratából, tudtával, engedélyével, tanácsvégzésével kapott, Drága ajándékunk, testvérek, ilyen sors szerint való rész az életünk után a mi körülményeink. A mi körülményeink. Gondoljátok csak el, hogy hányan nincsenek megelégedve a körülményeikkel. Ha Izrael törzsei komolyan vették, hogy ez sors által kapott osztályrészünk, akkor azt kellett tudomásul venniük, hogy mi nem véletlenül vagyunk itt. Mi nem csak úgy kerültünk ide, hogy ide fújt a szél. Ki tudja merre vet, éneklik a ballagók, szétszól a sors, mint szél a port, ki tudja merre vet. Hát mi is így kerültünk ide, mint egy falevél, hogy ide vitt bennünket, ide fújt bennünket a szél. De ez csak a hitetlen ember gondolkodik így, testvérek. A hívő ember úgy gondolkozik, hogy a mi sors szerint való osztályrészünk az a körülmény, ahova Isten bennünket helyezett. Ahova Isten tett bennünket. És nekünk úgy kell gondolkodni, hogy én nem véletlenül vagyok itt, ahol vagyok. Én nem csak úgy ide kerültem, mert itt akarok lenni. Én nem csak ide kerültem, mert ezt jobbnak láttam. Hanem azért vagyok ott, ahol vagyok, mert az Isten látta jónak. És jobbnak látta az Isten, hogy én ott legyek. Micsoda boldog tudat ez, testvérek. Hiszen olyan sokakkal találkozunk, mi lelki pásztorok is, akik azt mondják, hogy azért vagyok ilyen, mert ilyen volt a gyerekkorom, mert ilyen volt az apám, mert ilyen volt az anyám, mert ilyenek voltak a nagyszüleim. Ugye, testvéreim? De vajon tudjuk-e azt mondani, hogy ez mind igaz? És ha azt mondjuk, akkor ez mind szomorú, ez mind sajnálatos. És azt mondjuk, hogy a bűn következtében ez tények, hogy mindannyiunk családjában lehet valamit felmutatni. Egy megkötözött nagymamát, egy iszákos édesapát, egy olyan édesanyát, aki megkülönböztette a két gyermekét, és az egyiket szerette, a másiknak semmit nem adott. Ó, hányan tudnánk mi is elmondani esetleg, és Isten kegyelme az, ha valaki azt tudja, hogy én nem tudok ilyet mondani. Ha valaki azt mondja, hogy nekem rendezett volt a gyerekkorom is, nekem áldott szüleim voltak, nekem olyan nagymamám vagy olyan édesanyám volt, mint Timóteusnak, bennük igaz képutatás nélküli hit lakozott, boldog az az ember. De testvéreim, nem lehet emögé odabújni, hanem meg kell látni, hogy ez is az én sors szerint való osztályrészem. Valaki így mondta el, hogy tudod, azért vagyok hálás, hogy ilyen volt az apám, mert egész életemben az kísért végig, hogy nekem nem kell ilyennek lenni, hogy én ne ilyen legyek. Milyen nagyszerű, nem? Mikor valaki azt mondja, igen, lehet, hogy ez jutott nekem sors szerint való osztályrészül. Lehet, hogy azt mondja valaki, igen, nekem köves hely jutott. Lehet valaki azt mondja, hogy nekem puszta jutott. Lehet valaki azt mondja, hogy nekem nehezebbek a körülményeim, a feltételeim, az életterem. De nem véletlenül vagyok ott, ahol vagyok. Izrael népe, amikor elmegy a fogságba, ugye azt mondják, hogy hát itt már nem is kell énekelnünk. Itt vagyunk az idegen nép fogságában, Babilonban. Egyik zsoltárban olvassuk, hogy akasszuk a hegedűinket fel a fűszvákra, mert itt nincs értelme hangicsáló szerszámokkal dicsérni és magasztalni a mi Istenünket. És akkor jön a próféta, és azt mondja a próféta, hogy ahova helyeztelek, ott légy áldás. Munkálkodjatok a városnak jólétén, ahova helyeztelek titeket. Helyeztelek titeket. Mert nem véletlenül vagytok ott, nem az én tudtom nélkül vagytok Babilonban, ahova helyeztelek titeket, mert annak jóléte lesz a ti jólétetek. Igen, testvérek, lehet keseregni, lehet az örömünknek elszállni, lehet a békességünknek tönkre menni, és a mi nyugalmunknak lehet búcsút mondani, ha mi nem mondjuk azt, hogy örökség, örök rész szerint való, sors szerint való részünk, az, amiben az Isten helyezett. Nem véletlenül vagyok ott, ahol vagyok. Célja van ennek, oka van és célja van ennek. Oka az Istenben keresendő, célja meg a szolgálatban, amit ott rám bíz az én drága Uram és hatalmas Istenem. Ilyen lehet ilyen sors szerint való osztályrész a házasság. Ha tudom, hogy az, aki mellettem van, azt nem én választottam, hanem az ígén állva kaptam, mert Isten azt mondta, hogy szerzek neki segítőtársat, hozzáillőt. Ugye? És hogyha az Isten választotta, akkor nekem, vagy neked, vagy nekünk nincs jogunk azt mondani, hogy miért őt adtad mellém. Miért nem mást? És nincs jogunk összehasonlítgatni, hogy milyen a más földje, hogy milyen a más határa, hogy milyen a más házassága, ha te úgy házasodtál, hogy szerzek neki segítőtársat, hozzáillőt. Ilyen a munkahelyünk. Sokan nem értik, hogy miért ott vagyok én talán, ahol vagyok, mert a másiknak könnyebb munkahelye van, a másiknak könnyebb sorsa van, és az Isten azt mondja, hogy sors szerint való, részed az, ahol vagy. És nem az a kérdés, hogy hol vagy, hanem az, hogy miért vagy ott, ahol vagy. Ott tudsz-e világítani? Tudsz-e Jézusra mutatni? Tudsz-e szent életet élni? Hogy megkérdezzék tőled, te miért nem jössz velünk a bűn gyönyörűségébe és a bűn folyamába? Igen, testvérek, és örök sors szerint való osztályrészünk, még erről hadd szóljak, a mennyország. Ez is örök sors szerint való részünk, a menny, az új élet, az örök élet. Mert tudnilik, ezért se tudtunk semmit tenni. Ezért se tudtunk semmit tenni, ezt is kegyelemből kaptuk, mint mást az életünkben, ezt is az Isten adta nekünk, és ezért mondhatjuk és énekelhetjük, hogy mégis gazdag úr maradtam, mert Isten és a menny enyém. Ha vágyat, célt a múltnak adok, és nincs már bennem vak remény, akkor mégis gazdag úr maradtam, mert Isten és a menny enyém. Hiszen Kánoán ezt is példázza, testvérek, mert nem mi választottuk Jézust, hanem ő választott bennünket. Mert Jézus is a mi örök sors szerint való osztályrészünk. Ilyen gazdag örökség jutott nekünk. Mi is felkiálthatunk, hogy az én részem kies helyre esett. Gazdag örökség jutott nekem. Mert így kaptam Jézust is. Nem érdemeltem meg. Nem tudtam semmit tenni érte. Hanem Isten azt mondta, hogy ő ajándék. És Pál apostol hogy gondolkozik a korintusi levélben? Hála legyen Istennek. Az ő kimondhatatlan ajándékáért. Mert nem mi választottuk őt. Elmondja a János 15-ben a tanítványainak. Én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket. Mert Jézus is kiosztja a sors szerint való örök részünket. És azt mondja, hogy én rendeltelek, hogy ti gyümölcsöt teremjetek. Kánoánban még a gyümölcsöt hozták. Emlékszünk rá, a Petrence rúdon hozzák a hatalmas szőlőfürtöt. Nem is értjük ma, amikor már a nemesítések sorát éljük a mezőgazdaságban, hogy hogy létezik olyan, hogy akkor ugye rúdon két embernek kell hozni a szőlőfürtöt Kánaán földjéről. Ebből is láthatjuk, testvérek, hogy nem a mai ember okossága itt a döntő, hanem az Isten teremtő hatalma és ereje és munkája. És gondoljuk el, hogy amikor hozzák a szőlőfürtöt, Jézus meg azt mondja, hogy ti teremjetek gyümölcsöt. Mert nálam nélkül semmit nem cselekedtetek, de aki én benne marad, és ő benne, és én ő benne, az terem gyümölcsöt. És az én atyám megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Örök rész szerint való osztályrészünk az Úr Jézus Krisztus is, és az az ország, amit kegyelemből, hitáltal, ő érette kapunk, amit szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt. Aztán az is olyan szép, ez József fiainak osztályrésze, sorsáltal való része, és így elvették örökségüket Józsefnek fiai, Manassé és Efraim. De először Efraim kap. Először az Efraim részét sorsolják, majd aztán a Manasséjét. Itt megint jön elénk az a nagy bibliai igazság, testvérek, amit már ott Ézsau és Jákobnál is tapasztalunk, hogy Ézsau az első szülött. És mégis Isten kijelenti, hogy majd a nagyobbik fog szolgálni a kisebbnek. Aztán később, amikor emlékszünk rá, Egyiptomban odaviszi József az ő fiait, és odaállítja az idős Jákob elé, hogy apám, áld meg az én gyermekeimet, akkor Jákob keresztbe teszi a kezét, és fordítva áldja meg őket. Hiába állította oda jobb keze felől azt, aki ott jogos, és bal keze felől, akinek az a része. Jákob megtanulta az élet leckéjét. Jákob megtanulta azt, hogy nem én osztom az áldást, hanem az Úristennél van az áldás. Ő az, aki megáld bennünket, és keresztbe teszi a kezét, és fordítva áldja meg őket, és most itt megint előjön, hogy nem Manassé és Efraim, nem születési sorrendben, mert az Istennél nincs automatizmus, az Istennél nincs olyan, hogy kinek mi jár, az Istennél egyetlen egy kitétel van, a kegyelem. Az az Isten, aki azt mondja, hogy annak adom, akinek akarom, az először Efraimnak akar adni. A kisebbnek. Ó, milyen nagy bíztatás ez, testvérek. Mert sokan úgy gondolják ebben a mai világban is, hogy milyen kicsi vagyok én. Sokan úgy gondolják, hogy én nem hívő családban születtem. Sokan úgy gondolják, hogy én nem itt Pasaréten láttam meg a napvilágot. Engem nem úgy hoztak a szüleim pólyás koromban ide. Én csak valahogy betévedtem ide. Én csak valahogy bekerültem ide. Engem valahogy csak hozott az Isten, de látjátok, az Istennél nincs olyan, hogy valakinek behozhatatlan előnye, valakinek meg ledolgozhatatlan hátránya van. Az Isten szabad az ő kegyelmében, és úgy rendelkezik, hogy először Efraim jöjjön, majd aztán Manassé. Azért, mert az Istennél az elsőkből is lehetnek utolsók, és az utolsókból is lehetnek elsők. Ó, milyen drága biztatás ez, ami számunkra, testvérek, nincs előjog, és nincs hátrány. Amit akar, eltervez, azt végbe viszi. Egyik szép énekünk egy verse ezt mondja, e világnak történeti lesznek akaratjából, nem a szerencse vezérli azokat csak vaktából, hanem úgy mennek végbe a földön és az égbe, amint szájából kijönnek az egy fő gondviselőnek. Boldog, aki tudja, életem, sorsom, az az Istentől kapott ajándék. És másodszor, testvérek, nézzük meg röviden, hogy mit olvasunk még itt ezután, hogy sors által való részük jutott a Jerikói Jordántól fogva, Jerikó vizei felé napkeletnek a pusztára, amely felmegy Jerikótól a Bétel hegyének, és tova megy Bételből Lúzba, majd lemegy a tenger felé, az alsó Bethoronnak határáig, szélei pedig a tengernél vannak. Ezek csak úgy látszólag földrajzi nevek, határok. Mégis nagyon beszédes, testvérek, mert Efraim és Manassé, amikor megkapja ezt a földet, akkor ő olyan földet kap, amelynek határai, még egyszer hadd mondjam, határai a Jordán, Jerikó, a puszta, a tenger, Lúz, amelyet később Bételnek hívnak. Ezzel van körülvéve. Ez a határ. És ez nekünk azt jelenti, kedves testvéreim, hogyha a lelki üzenetét nézzük ennek, hogy amikor Efraim és Manassé megkapta ezt a földet, akkor mindig szem előtt kellett, hogy legyen, hogy mik a mi határaink. Az első, amit olvasunk, hogy a Jordántól fogva. A Jordántól fogva. Mert amikor oda néztek a Jordánra, hogy ez a mi határunk, akkor eszükbe kellett jusson az, hogy ezen keltünk át. Isten itt hozott be bennünket. Úgy hozott be bennünket, hogy ketté vált a Jordán, és mi száraz lábbal átkeltünk. És magunk mögött hagytuk a pusztai vándorlást, magunk mögött hagytuk a régi életet, és itt léptünk be erre a földre, Kánaán földjére, mert a Jordán ketté vált. És akárhányszor oda néztek a határa Izrael fiai, Manassé és Efraim, mindig ezt kellett látniuk. Itt jöttünk be. Igen, testvérek, mert ma ez nekünk azt jelenti, hogy a hívő soha nem felejtheti el azt egész életében, hogy hol jött be az ígéret földjére. Hogy hogyan jött be az ígéret földjére. Úgy, hogy az Isten cselekedett. Hogy nekünk is van egy olyan Jordánunk, amely ketté vált. Ami ketté vált Jordánunk, a zsidókhoz írt levél tanítása szerint a ketté vált Kárpit, testvérek. Ami szinte lehetetlennek tűnt, ugye? És mégis Jézus Krisztus kereszt halálakor ketté válik a Kárpit, ami azt jelenti, hogy ott, ahol nem volt út, most van út, ott, ahol nem volt kapu, most van kapu, hogy mennyire igaz lesz az íge, amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy én vagyok az út, én vagyok az ajtó, senki sem mehet az atyához, csak én általam. Hadd kérdezze meg az íge ma, hogy van neked ilyen határod? Ott van a te életedben a Jordán? Ott van a te életedben ez a csoda, mert tudjátok, hogy áll a Krisztus szent keresztje elmúlás és rom felett. És mi ezt soha nem felejthetjük el, hogy mi még mindig ott toporognánk. Mi még ott sírnánk életünk romjain. Elveszett voltunkban, ha az Isten nem könyörül meg, és nem nyitja meg előttünk az utat a mennybe, az üdvösségbe, az örök életbe. Hát nem csodálatos határ a Jordán. Aztán a másik határ Jerikó. Megint, ha Efraim és Manassé ránéz Jerikóra, akkor megint ott van szeme előtt az, hogy ez a város az, amelyet nem tudtunk volna soha bevenni, ha az Isten le nem rombolja a falait. Ha a 13. fordulónál le nem omlanak a kőfalak, és ha az Isten nem cselekszik. És milyen drága határ ez, testvérek. Hát hányunknak van az életében ilyen Jerikó, akik rá tudunk nézni Jerikóra, és nem szabad elfelejtenünk, hogy igen, Uram, az életemnek hány olyan kőfala volt, hány olyan megoldhatatlannak tűnő problémája volt, amit én soha nem tudtam volna lerombolni, amelyet csak a te kegyelmed, amelybe majd belepusztultam, ahol azt hittem, hogy szívinfarktust kapok, ahol azt hittem, hogy rámegy az életem, és jöttél te, és elkezdtél cselekedni, és leomlott a kőfal, és megoldódott a probléma, és tovább vittél, és megvigasztaltál, és tovább segítettél. Van a te életedben, testvér, ilyen Jerikó, leomlott kőfalaival? Ó, milyen jó, hogy mi ezekre tekinthetünk, és Efraim és Manassé ilyen határokra tekinthetett, hogy leomlottak a gondfalak. Igen, testvérek, és tovább tudtunk menni. Aztán a következő határ, tova megy a határ Bételtől Lúzba. Bételtől Lúzba. Mert amikor Efraim és Manassé oda nézett, akkor meglátta Lúzt, későbbi nevén Bételt, és emlékezniük kellett arra, hogy itt találkozott a menny a földdel. Hiszen Jákob itt feküdt le egy éjszaka, itt tette a követ a feje alá, itt látta a mennyei lépcsőt, amely az égtől a földig ért. Itt látta Jákob azt, hogy ezen a lépcsőn az Istennek angyalai le és feljárnak. És később ezt a helyet nevezte Bételnek, ami azt jelenti, hogy Isten háza. Van a te életedben Lúz? Ott van a te életedben Bétel? Mert ennek is ott kell lenni, testvérek. Mert tulajdonképpen Lúz azt jelentette a zsidó ember számára, meg Bétel, hogy itt volt először kijelentve, hogy a menny lejön a földre. Hogy van összeköttetés menny és ég fölött. De nem úgy, mint ahogy Bábelnél mi gondoltuk, hogy majd olyan tornyot építünk, amely felér az égig, és felmegyünk a Jóistenhez, hanem olyan út van, amely az Istentől az emberig jön, amely a mennytől a földig ér, és ezen angyalok le is feljárnak. Most erről csak annyit, hogy ez azt jelenti, kell, hogy jelentse a mi számunkra, hogy ezen a lépcsőn le is lehet jönni, meg fel is lehet menni. Az angyalok le is feljárnak. Mert ott a Lúzban Jákob ezt tapasztalja meg, hogy ezen a grádicson, ezen a lépcsőn le is lehet jönni, és ezen a lépcsőn fel is lehet menni. Ami azelőtt lehetetlen volt, és most itt mennybe menetel ünnepe előtt, azért hadd említsem meg ennek az ünnepi igének a csodáját, hogy van kijelentve a mi Urunk Jézus Krisztusról, hogy kiment fel a mennybe az, aki előbb le is jött. Ugye? És ki van jelentve, hogy az Isten küldöttje? Nem Gábriel, nem Mihály, nem valamelyik szeráf, nem valamelyik kérub, hanem az Isten egyetlen fia. Le is jött, mert csak azért tudott felmenni, mert előbb le is jött. Hogy ment volna fel a mennybe? Mennybe menetel napján, ha előbb nem jön le? És erre kell emlékezni a mi életünkben, ha ott van Lúz, meg ha ott van Bétel. De ott van Lúz, ott van Bétel a te életedben, amikor emlékezel arra, hogy Jézus Krisztus lejött értem, hogy leszállott a mennyei fényből, elhagyta a dicső hazát, hogy széttörhesse rabbi lincsem, hogy hintsen az éjbe sugárt, hogy a tőr elszakadjon és mi megszabaduljunk, hogy a megkötözött életembe Jézus szabadsága költözzön be. És utána van út a mennybe. Van út a mennybe. István vértanú látja a megnyílt eget, ugye? Majd nem sokára be is megy oda. És Jézust az atyának jobbján. Mert van út a mennybe. Mert ezt jelenti a mi számunkra azt, testvérek, hogy Jézus lejött, de lejött értem. Nem csak lejött hozzám, hanem lejött értem. És azt mondta, hogy ő oda akar vinni bennünket. Kézen fog Jézus, és azt mondja, hogy azt akarom, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek, mondja az övének. Hát erről kellett, hogy beszéljen Lúz és Bétel. Összeköttetés a menny, hogy az Isten kegyelmes szíve össze van kötve az én bűnös szívemmel, elveszett életemmel, mert Jákob ekkor még elveszett, testvérek. Ott még ő üzletel az Istennel. Azt mondja, hogy milyen félelmetes ez a hely. Félelmetes. Az Isten jelenléte félelmetes. És ott elkezd az Istennel üzletelni, hogy amit adsz nekem, majd a tizedét neked adom. A kilenchez meg semmi között, hogy azzal mit csinálok. Igen, testvérek, ezt mutatja Bétel és Lúz. Az én megátalkodott szívemet, atyáimtól örökölt hiába való életemet, és az Isten mindenek felett való lehajló kegyelmét. Aztán a következő még, lemegy aztán napkeletnek a pusztára, amely felmegy Jerikótól a Bétel hegyéig. Jerikó vizei felé napkeletnek a pusztára, és az egyik határa puszta. Ez is nagyon beszédes, testvérek, hogy az egyik határa puszta. Megkérdezhetnénk, hogy hát hogy van ez? Azért, mert a puszta is benne van. E földi vándorutunkban, e földi lételünkben azért benne van a puszta is. Nem csak a virágzó rétek, nem csak a gyönyörű hegyek, nem csak a csodálatos klíma, hanem benne van a puszta is a mi életünkben. És jól van ez így, testvérek. Mert ha a puszta nem lenne a mi életünkben, mi sose vágynánk el innen. Mi sose vágynánk a többre. Mi sose vágynánk arra, amire Pál apostol, aki azt mondja, hogy az sokkal inkább jobb, ha a mi életünkben nem lenne a puszta. Ha nem lennének ott a mi életünkben a fájdalmak, a veszteségek. Mert a puszta mit jelentett a zsidó nép számára, testvérek? Először is jelentette a kiszolgáltatottságot, meg a nyomorúságot. A puszta, ahol alig van eső, ahol nem terem szinte semmi, ahol harcolni kell a betevő falatért, ahol verejtékezni kell, na de testvérek, ez is benne van. Mert tudjátok, ma azt gondolják sokan, vagy azt gondoljuk, hogy az Isten jelenléte az nekünk itt a földi Kánaán. Sokan hirdetik, hogy ha te az Úré vagy, akkor az életed sikeres, az életed gazdag, akkor megcsinálod a karrieredet, mert az Isten gazdag és megáld minden földi jóval. Testvéreim, ott van a puszta. Ott van a puszta. Mert ez nem igaz, amit sokan ma divatosan hirdetnek. Mert az Isten gyermeke is van nyomorúságok között. Az Isten gyermekeinél is sokszor igaz, hogy nevetés közben fáj a szív. Az Isten gyermekénél is igaz, hogy Uram, valamit nem adtál meg nekem, valamit elvettél tőlem, mert ott van a puszta a mi életünkben. És ott van az öregség, és ott van a betegség, és ott van a nyomorúság, a kiszolgáltatottság. Hát nincs ott a hívő ember életében a puszta. De testvérek, ha nem lenne ott a puszta, hát mondjátok meg, vágynánk mi a mennyei hazafelé? Vágynánk mi ott, ahol Jézus kijelentette, hogy nincs betegség, nincs fájdalom, nincs gyász, nincs könny. Vagyis most egy szóval, nincs puszta. Mi vágynánk oda? Mi mondanánk, hogy bizony jövel, Uram Jézus, a lélek és a mennyasszony vajon kiáltana, hogy jöjj, Uram Jézus? Akkor nem, hanem azt mondanánk, de jó lenne még itt maradni, nagyon sokáig, élvezni ezt az életet, ezt a földet. Jól van így, testvéreim, hogy ott van a puszta. Bár Isten azt ígéri az Ézsaiás könyvében, hogy a puszta ő általa kivirul. Ha ő akarja, még a puszta is, még a száraz ág is kihajt, ha ő akarja. Még a pusztában is észreveheted, amit Ezékiás király észrevett, bizony javamra vált a nagy keserűség, a betegség, a puszta, a halálos betegség javamra vált. És végül még egyet nézzünk meg, testvérek, azt mondja, hogy lemegy a tengerig. Lemegy a tengerig. És az egyik határ a tenger. A Bibliában a tenger nem csak a végtelenségnek a jelképe. Mert ha valaki járt a tengernél, vagy az óceán partján, akkor tudja, hogy nem lát semmit, csak a vizet, csak azt, hogy a föld és az ég összeér egymással, de a Bibliában a tenger az mindig a háborgásnak, a morajlásnak, a zúgásnak a jelképe, hiszen ott mindig a hullámok, ahogy csapdossák a parti sziklákat, az mindig ilyen morajlás, és a Jelenések könyvében olyan szépen ki van jelentve, hogy a mennyei Jeruzsálemben tenger nem lesz. Nincs zúgás, morajlás, változás, apály, dagály, nagyobb, kisebb, nincs tenger. És ez megint arra utal, testvérek, hogy igen, a mi szívünkben, az én szívemben és a te szívedben hányszor van ilyen háborgás, ilyen morajlás, ilyen nyugtalanság, pedig a te Jézusod azt mondja, hogy ő olyan helyre akar vinni, ahol tenger nincsen. És azt mondja, mert a tengerig van a határ. A tengerig. A tenger már nem, hanem a tengerig. Mert a te Jézusod azt mondja, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. És ne féljen. Az én atyám házában sok lakóhely van. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. De ott a tenger. Megmutatja azt, hogy igen, nyugtalan a mi szívünk, mindaddig, mondta Augustinus, míg benned, Uram, nyugalmat nem talál. Vannak a te életedben ilyen határok. Így tudsz ezekre nézni, hálával, köszönettel, örömmel, a harc és a munka készségével, az Isten segítségül hívásával, hogy Uram, én magam nem tudok itt sem semmit csinálni, de nem is akarok, csak te rád néznek a mi szemeink. Legyünk hálásak, ha eddig hálátlanok voltunk, a mi sors szerint való örökségünkért. Oda, ahova helyezett az Isten, engedelmes és hű szívvel járjunk, és legfőképpen az ő tetszésére éljünk, akitől jő minden jó adomány, és minden tökéletes ajándék. Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük az ige üzenetét neked. Áldunk téged azért, hogy kegyelemmel, irgalommal jössz felénk. És köszönjük, hogy szavaiddal jössz felénk, megszólítasz bennünket, szívünkre beszélsz. És csak a te szent lelked tudja munkálni a hited bennünk az ige által, hogy mi erre ráálljunk, hogy mi is meglássuk a mi gazdag örökségünket, amely jutott nekünk, amely Jézusért a miénk, az ő golgotai kereszt haláláért. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy nem szeretjük ezeket a határokat. Bocsáss meg, amikor nem tudjuk, hogy mi az, amit kaptunk, hanem ahhoz még szereznénk, vagy azt gondoljuk, hogy minden a miénk, még a másiknak, vagy másoknak a letaposása, vagy kára által is. Taníts megelégedetnek lenni azzal, amink van. Taníts bennünket úgy élni, hogy a Golgota keresztje soha ne halványuljon el az életünkben. Hadd lássuk meg, hogy ezért állt a szakadékon a kereszt, amin keresztül mehettünk halálból az életre, sötétségből a világosságba. Kérünk, szabadító Urunk, emlékeztess bennünket, hogy ott van a puszta, és ott van a tenger, ami életünk határán. Hogy szemeinket a mennybe tudjuk emelni, és sóvárgó szívvel kérjük, miért késel Jézus? Bizony, jöjj mi hamar, jöjj Úr Jézus, ég felhőivel, angyalok seregével, trombita szóval. De azt is köszönjük, hogy azért, mert tűrsz, az azért van, mert e nyomorult, bűnös világnak adsz még kegyelmi időt. Meg azoknak, akik még nem a tieidek, azoknak adsz időt, hogy ma, ha a te szavadat hallják, meg ne keményítsék az ő szíveiket. Jöjj velünk ennek a hétnek a napjaiba is, Urunk. Legyél gyermekeinkkel, unokáinkkal, szeretteinkkel. Könyörülj meg minden nyomorúságban lévőn, Urunk, és add, hogy mi egy szívvel és egy szájjal dicsőítsünk téged, az egek nagy királyát, és mindennek urát. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr legyen őriző pásztorunk. Záró énekül testvérek a megkezdett 214. éneknek, énekeljük a 7. versétől a verseit, a 214. ének 7. versétől, ne tégy mi vélünk, ami bűnünk szerint, de tekints minket kegyességed szerint. aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt minnyájunkért odaadta, hogy ne adna vele együtt mindent mi nekünk. Amen.